Otthon a világban.
18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Folytatja a tárgyalásokat Brüsszelben Magyar Péter leendő miniszterelnök a feltételek teljesítéséhez kötött uniós támogatások hazahozataláról. Megalakult a Fidesz 44 tagú, valamint a Fidesz KD, illetve a KDNP 8 képviselőből álló parlamenti frakciója. Közzétette Irán a feltételeit, amelyek teljesítéséhez köti a béketárgyalások folytatását. Domborművet és emléktáblát avattak, valamint dísztermet neveztek el az utolsó magyar királyról a Debreceni Egyetemi Klinikai Központban. Még tart a pollen szezon legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora van jelen a levegőben. Az időjárásról többnyire napos idő lesz holnap is, de főként délnyugaton egy-egy zápor előfordulhat.
Műsorajánlat.
Vallotta, hogy a hagyomány nem beteg, hogy ápolni kelljen, nem is rab, hogy őrizni kelljen. A hagyományt élni és éltetni kell az emberek között. Életének 80. évében elhunyt a hazai népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója, Sebő Ferenc, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas énekes, dalszerző, népzenekutató, a Sebő együttes vezetője. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével ma este 19:30-kor a Kossuth Rádióban.
A tánc több, mint egyszerű mozdulat. Egy univerzális nyelv, amely a test és a lélek összhangját teremti meg, és határvonalak nélkül képes összekapcsolni bennünket. A Táncvilágnapja alkalmából. A tánc 30 árnyalata. Április 29-én 21 óra 45 perctől az M5 műsorán.
Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Kormányválság Romániában. Az RMDS két politikusa kulcstárcák irányítását veszi át ideiglenesen a román kormányban. 15 éve 10 tonna gabonával indították útjára a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági programot. Ma már 1100 tonna gabonát adományoz, több mint 10 000 gazda. Nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül. Először hirdette meg tehetségprogramját a Potápi Árpád János Alapítvány a magyar nemzetért. Most következzenek a részletek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség két politikusa ideiglenesen kulcstárcák irányítását veszi át a román kormányban. A Szociáldemokrata Párt minisztereinek lemondása nyomán kialakult kormányválság után Cseke Attila az egészségügyi, Táncos Barna pedig a mezőgazdasági minisztérium vezetését is ellátja. Bíró István tudósítása.
Politikai válság alakult ki Romániában, miután a Szociáldemokrata Párt megvonta támogatását a liberális Ilie Bolozsán miniszterelnöktől. A legnagyobb koalíciós párt, a PSD miniszterei csütörtökön benyújtották lemondásukat, így a kormány kisebbségi kabinetként működik tovább. A kialakult helyzetben Nikus Ordán államfő a miniszterelnök javaslatára ideiglenes kinevezésekről döntött. Táncos Barna miniszterelnök helyettes jelenlegi tisztsége mellett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárca, míg Cseke Attila fejlesztési miniszter az egészségügyi minisztérium irányítását is átvette. Közben az államfő újabb egyeztetéseket kezdeményezett a válság megoldásáért. Ugyanis az eddigi tárgyalások nem hoztak áttörést, ugyanakkor egyre gyakrabban merül fel egy kisebbségi kormány lehetősége. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke jelezte. Pártja támogatna egy ilyen felállást, ugyanakkor kizárta az együttműködést a George Simion vezette Szövetség a Románok Egyesülésért nevű párttal. Hasonló álláspontot képvisel Kelemen Hunor, az RMDS elnöke is. A jelenlegi kormány maximum 45 napig ideiglenes miniszterekkel működhet tovább. Ezt követően a kisebbségi kormányzás is elfogadható lehet az RMDS részéről. Egy valami biztos, mi nem fogunk támogatni olyan kormányt, amelyet az AUR, vagyis a Szövetség a Románok Egyesülésért szavazataival iktatnak be. Mindezt az egyeztetéseken a miniszterelnöknek és az államelnöknek is jeleztem, közölte a Magyar Érdekvédelmi Szervezet elnöke.
Zentán ünnepi szentmisével kezdődött, majd kinn a határban a szépen fejlődő búzavetés megáldásával ért véget. Az egész Kárpát-medencére kiterjedő Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program nyitó eseménye. A rendezvényről Ternovácz István küldött hangképes összeállítást.
A lisszjői kis Szent Teréz emléktemplomban a szentmisét Fazekas Ferenc katolikus megyés püspök celebrálta. Kinn a határban a búzavetés mellett Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke köszöntőjében a jótékonysági és nemzetegyesítő program elmúlt 15 évét összegezte.
A magyarok kenyere 15 millió búzaszem 15 éve indult, abból a 10 tonna gabonából 1100 tonna gabona lett. Ebben a munkában több mint 500 szervezet működik közre, hogy az adományok célba érjenek. Több mint 10 000 gazda adományoz, több mint 30 malom működik közre, hogy megőröljék ezt a gabonát, és több mint 100 000 rászorulóhoz jut el. Mindez nem hivatalos úton szervezve, hanem az emberek szívéből fakad.
Nagy Miklós a 73 tagszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke arra mutatott rá, hogy a délvidéki gazdák az első pillanattól részesei az akciónak.
A kezdeti néhány száz kilogrammról az adományozott búza mennyisége a múlt évben meghaladta 33 tonnát. Az adományozók száma pedig az 550 főt. A búzáért kapott közel 19 tonna lisztet 33 gyermekekkel foglalkozó szervezet között osztottuk szét. Ezek a szervezetek között vannak olyanok, akik sérült gyerekekkel foglalkoznak, de jutott belőle a Vajdaság területén a Poverello alapítvány által működtetett lurkóházaknak, a középiskolai kollégiumnak és a nagycsaládosok egyesületein keresztül a több gyermeket nevelő szülőknek is.
Hogy nemzetpolitikai szempontból miért fontos a program továbbvitele, erre világított rá Tóbiás József, a szerbiai parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke.
A búza szentelés ősi hagyománya Szent Márk napján mindig is arról szólt, hogy hálát adunk a termőföldért, a termésért, a jóisten gondviseléséért és azért a munkáért, amelyet a gazdák egész évben becsülettel végeznek. A búza szentelés emlékeztet bennünket arra, hogy a föld, a kenyér és a hit összeköt bennünket. Határon innen és túl bárhol is érjen magyar ember a Kárpát-medencében vagy a diaszporában. Ma, amikor útjára indítjuk a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program idei évét, nem csak a búzát áldjuk meg, hanem a közös akaratunkat is. Hogy figyelünk egymásra, hogy segítünk a rászorulókon, és hogy nem engedjük el egymás kezét. Ez a kezdeményezés 15 éve indult útjára, és ma már átszövi az egész Kárpát-medencét, és úgy tartja össze a világ magyarságát, ahogy a kovász a lisztet, mindennapi kenyerünké. Ez már nem csupán egy program, hanem a nemzeti összetartozás egyik alappillére. Bizonyítja, hogy a magyar nemzet nem csupán történelmi fogalom, hanem élő közösség. Egy közösség, amely képes adni, képes összefogni, és nem utolsó sorban képes megőrizni önmagát.
A búzaszentelő fő védnöke Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke, a bizalom és a hit fontos.
Amikor a jószág kihajtásával az anyatermészetre bízzuk a sorsunkat, és hisszük, hogy lesz eső, lesz hű, lesz gyarapodás. Szent György napja azt üzeni, az élet mindig újra kezdhető, de csak annak, aki dolgozik érte és hisz benne.
A rendezvény végén a történelmi egyházak képviselői megáldották a szépen fejlődő búzavetést, szentelt vizet hintve mind a négy égtáj felé.
Azért kérjük Isten áldását, hogy oda kerülhessen a mindennapi kenyér az idei esztendőben is majd az asztalunkra.
A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program nyitó eseményéről Ternovácz István tudósítását hallottuk. Itt a Határok nélkül. Közösségi aktivitás, kiváló tanulmányi eredmény és a szülőföld iránti elkötelezettség. E három tényező megléte kellett ahhoz, hogy anyaországi és külhoni középiskolások első ízben pályázhassanak ösztöndíjra a Potápi Árpád János Alapítványa Nemzetért tehetségprogramjában. Az országházban hétvégén megtartott ünnepségről Kalocsai Andrea készített összeállítást.
Óriási érdeklődés övezte a tehetségprogramot, ez azt is jelenti, hogy egyrészt igény van rá, másrészt, hogy nagyon sok a tehetséges, szülőföldjéért elkötelezett fiatal. Milyen elvek mellett tette le a voksát az alapítvány, amikor létrehozta ezt a tehetségprogramot? Csibi Krisztina, kuratóriumi tag.
Valóban nagyon sokan jelentkeztek. Bennünket is nagyon meglepett az, hogy közel 360 jelentkező volt a felhívásunkra. Köztük sokan voltak, akik testvérek voltak, akik hasonlóképpen tesznek szülőföldjükért, a helyi közösségükért, vagy egyesületi formában, vagy a településen működő bármilyen szervezetben már dolgoznak, működnek, sportolók, irodalmi szakmát választók, nagyon-nagyon sokan voltak 14 és 18 év közötti fiatalok, ők még helyben vannak, ők még az általános iskolát kijárva a középiskolába a közelbe tudnak elhelyezkedni.
Az elismerő oklevél mellett egyszeri ösztöndíjban is részesültek a fiatalok, mire használhatják fel? Van-e megkötése az alapítványnak?
Semmiféle megkötése nincs, hogy hogyan használják fel ezt az ösztöndíjat, ezt a jövő héten fogjuk elutalni az ő számukra, ma pedig a díjátadó volt az oklevél átvétele. Én azt hiszem, hogy ennél szebb helyszínen és méltóbb alkalmat nem tudtunk volna keríteni a díjak átvételére, majd minden díjazott eljött, csak néhányan nem tudtak eljönni, hiszen nagyon sokan voltak Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről, akik díjazottak voltak. Számunkra ez volt az elsődleges szempont, hogy a szülőföldön való boldogulást ezúton is ennek a díjnak a kapcsán is tovább tudjuk erősíteni.
Két jó tanáccsal indította útjára a fiatalokat.
Az egyik a végtelen humor, derű és optimizmus, a másik pedig az, hogy mindig a közösségünk a legnagyobb tükör. Soha nem az egyéni képességeink, készségeink vezetnek bennünket egy-egy pozícióhoz, szakmához vagy eredményhez, hanem mindig a közösség szűkebb vagy tágabb. Értem ez alatt a család, falu közösség, város vagy egy nemzet jelöli ki az utunkat.
Szepesi Emília vagyok, Felvidékről, egy kis faluból jöttem, Becseklőről, és a Füleki gimnáziumba járok. Számomra ez a díj egy nagyon nagy megtiszteltetés, és maga az is, hogy ide eljöhettem. Ez az ösztöndíj arra ösztönöz engem, hogy a továbbiakban is fejlődjek, és ugyanezt az utat járjam tovább, és minél elkötelezettebben.
Én nem Geletei Erik, Kárpátaljára jöttem, 15 éves vagyok, és a Verbőci középiskolába járok. Nagyon örülök, hogy sikeresen elnyertem ezt az ösztöndíjat. Nagyon szeretném arra fordítani, hogy tovább gyarapítsam tanulmányi eredményeimet, és ezt jövőben valami nagy cél elérése érdekében használjam ki.
A díjátadáson találkoztam egy fiatal párral.
Pálosi Adél Bernadett vagyok, a Bolyai Farkas Elméleti Liceumból Marosvásárhelyről. Nekem ez a díj egy visszaigazolást jelent azért, hogy itthon tanulhassak, és egy löketet ad abban, hogy itthon folytassam az önkéntes és a tanulmányi munkámat.
Érdekes, hogy a párod is díjazott lett.
Antal Péter vagyok, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum diákja, és nekem is ez a díj azt jelenti, hogy megőrizhetem magyarságomat, hogy tovább ápolhatom hagyományaimat, és dolgozhatok a közösségemért.
Palagi György vagyok, és a Baja melletti Vaskútról érkeztem. Bajam vagyok 12-es gimnazista. A Potápi Alapítvány díjáról a tánccsoportomban értesültem, ugyanis ott ajánlotta az egyesület vezetőnk, hogy van ez a lehetőség, és hogy érdemes megpróbálni. Nagyon örültem, amikor tudomásomra jutott, hogy elnyertem ezt a díjat, hiszen így azt a tanulmányaimra tudom fordítani, az egyetemi tanulmányaimra, tehát nagyon hálás vagyok érte.
Édesapja emlékére tavaly Csíksomjon emléktáblát avattak, majd egy róla elnevezett díjat alapítottak, most pedig a fiatalokat célozták meg. Hogyan kötődik édesapja emlékéhez ez a program? Potápi Katalin Zsuzsanna, kuratóriumi elnök.
Édesapám mindig a gyermekekben látta a jövőt, hangoztatta is sokszor, hogy magyar gyerekek nélkül nincsen jövő. Már az alapítványunk indulásánál ez egy fontos célunk volt, hogy létrehozzunk egy olyan tehetségprogramot, ahol fiatalokat támogatunk, és főleg olyan fiatalokat kerestünk, akik a közösségeikért tesznek sokat. Ebben van a megmaradásunk, és nagyon nagy bizakodásra adok ott, hogy ennyire sokan jelentkeztek erre az ösztöndíjra.
Milyen feltételekkel lehetett nevezni?
14-től 18 éves korig lehetett nevezni, kitűnő tanulmányi átlag. Ez volt a legfontosabb kritérium, hogy milyen közösségi emberek. És nagyon sok rétű pályázatok jöttek, és még mindig nagyon sok gyermeket tudnánk támogatni, úgyhogy azt reméljük, hogy ez a program ez évről évre majd kinövi magát, és egyre több fiatal tudunk majd ösztöndíjban részesíteni.
Hatalmas volt a túljelentkezés, hogyan lehetett mégis kiválasztani a legjobbak közül a legjobbakat?
Több mint 350-en jelentkeztek, és nagyon sokszor olvastuk át az összes motivációs levelet, főleg azokat, mert azért ott mindenki egy kis személyes dolgot is csempészett bele, és amik a legjobban a szívünkhöz nőttek, úgy mind mindannyian ugye a kuratóriumból elolvastuk, és általában egyetértés volt abban, hogy ki legyen az a 44 fiatal, akit támogatni fogunk.
Hogyan folytatódik tovább a tehetségprogram?
Reméljük, hogy évről évre majd meg tudjuk hirdetni ezt a tehetségprogramot, és lesz rá olyan támogatásunk, hogy egyre több fiatal tudjunk támogatni.
Nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül. E gondolat jegyében hirdette meg tehetségprogramját a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért. Tudtuk meg Kalocsai Andrea összeállításából. Itt a Határok nélkül. Mintegy 150 5. és 12. osztályos székelyföldi diák vett részt pénteken a 14. Csíki versünnepen Csíkpálfalván. A helyi Márton Ferenc általános iskola, a Fortis Hungarorum kulturális egyesület és a Székesfehérvári médiacentrum rendezvénye több jeles évfordulóhoz is kapcsolódott. Így a Mohácsi csata 500. Csóri Sándor halálának 10., Reményik Sándor halálának 85., valamint Buda Ferenc születésének 90. évfordulójához. A diákok klasszikus és kortárs költők műveit szavalták. Az első csíki versünnepet a néhai Varga Sándor, egykori szerkesztő kollégám kezdeményezte azzal a céllal, hogy minél több fiatal szeresse meg a költészetet. Munkatársunk Bíró István összeállításában elsőként Mihály Magdolnát, a verseny főszervezőjét, Varga Sándor özvegyét halljuk.
Ennek a rendezvénynek első perctől kezdve a hazaszeretet, a nemzettudat erősítése volt. Ez az évek során nem változott, sőt inkább növekedett és erősödött, hiszen van egy nyelv, amely nem csak szavakat ad, hanem otthont is. Van egy hang, amely nem csak megszólal, hanem összeköt. És van egy közösség, itt ez a csiki közösség, ahová mi hazajárunk, és ahol szervezzük a csiki versünnepet. Tehát ez a közösség, amely újra és újra bizonyítja, hogy a vers megtart. Tulajdonképpen ez az ünnep nem csupán egy rendezvény, hanem egy jelenlét, egy hit, egy vállalás.
Hogyan őrzi az alapító Varga Sándor emlékét?
Számomra ez a ünnep, ez a rendezvény személyes is, hiszen férjem, a Varga Sándor már 10 éve nincs velünk, de a szellemi hagyatéka itt él tovább ebben a rendezvényben. Tehát amit képviselt, amit ő itt létrehozott, az tovább él minden versben, minden fiatal hangban, minden bátor megszólalásban. És nagyon fontos megemlítenem, hogy itt él a pedagógusok munkájában is, azokban a csendes mindennapokban, amelyek nélkül ez az ünnep nem jöhetne létre, mert ők azok, akik tanítanak, akik átadják a nyelvet, akik értéket őriznek és jövőt adnak. Amíg őrizik a nyelvünket, a kultúránkat és egymást, addig van jövőnk.
Nekem nincs saját hivatalos nyelvem, és csak kevert kultúrámban. Már mindegy, hogy milyen nyelven kérem a kenyeret a boltban, nekem már mindegy, hogy decemberben van-e karácsony, és hogy hanyadikára esik új. Nekem már mindegy, nemzetileg hova sorolnak. De jó lenne. Végre valahol valóban külföldinek lenne.
Hadnagy Iringó vagyok, a Csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 10. osztályos tanulója. Hogy miért szeretem a verseket, azt nehéz meghatározni, de azt mondanám, hogy olyan dolgokat, gondolatokat fogalmaznak meg, amiket én soha nem lennék képes, ha 100-szor újra születnék is. Miért esett erre a versre választásom?
Terék Anna külföld című versét választottad.
Terék Anna külföld című verse nagyon-nagyon feldolgoz olyan életérzéseket, amiket én is túlmentem már, amiket sajnos nekem is meg kellett tapasztalnom. Ő mint vajdasági lány, én mint erdélyi lány, ezért nem volt nehéz bele helyezkedni az ő szerepébe, és elszavolni ezt a nagyon tragikus verset. Röviden a vers arról szól, hogy milyen megkülönböztetésekkel kerül szemben egy nem teljesen magyar, aki sajnos szétszakadt az anyaországból, de aki szeret visszajárni az anyaországba.
Fülöp Zoltán, a Csíki Játékszín színművésze, hogyan látta az itteni előadásokat, verseket?
Sok értékes vers került terítékre, sok ügyes versmondó. Persze nem várhatjuk el tőlük, hogy profi módon mondjanak verset. A maga kategóriájában és a maga szintjén remek volt az egész. A legnagyobb hibák a verselemzés. Sokan nagyon-nagyon nehéz verseket választottak. Nem elemezték ki kellőképpen, ezért nem is szólaltak meg úgy a versek, mert nem volt, hogy megszólaljanak úgy, ahogy kellettek volna. olyan korban élünk, hogy sietünk, és minden pörög körülöttünk. Ez sajnos a fiatalok beszéd stílusán, technikáján is észrevehető. Sietnek, túl akarnak lenni rajta, ahelyett, hogy ez egy lehetőség, egy gondolatot közöljek, nem csak a hallgatósággal, elsősorban magammal. Dolgozzak fel egy gondolatot, és akkor úgy már könnyebb közölni a nézőkkel.
A Csíkpál falván megrendezett csíki versünnepről Bíró István összeállítását hallottuk. Itt a Határok nélkül. Szeretnék megismertetni a legkisebbeket a művészetekkel a nagyváradi evangélikus óvodában. A népszerű intézmény egy művészeti fesztivált rendezett az apróságoknak, ahol Búzási Andrea képzőművész mutatott be nekik több olyan technikát, amelyet ki is próbálhattak. Ionescu Nicolett összeállításában elsőként Mátyási Rékát, az evangélikus óvoda vezetőjét halljuk.
A mi óvodánk az művészettel nevelés tűzte ki céljául. 3 éve vezeti Búzási Andrea a művészetpedagógiai foglalkozásokat a csoportokban, egészen kicsiktől bölcs is, 1,5 éves gyerekektől 6 éves korig. Tartottunk kiállítást is a műveikből, ahol különböző technikákkal ismerkedtek meg a gyerekek. Játékosan és az ő szintjükön, kortárs művészeknek a stílusában alkotnak, úgy, hogy nem tudják, hogy ők mondjuk egy Chagall típusú műhelyben vesznek részt. A szülő azt tudja, azt föl fogja ismerni, hogy miről van szó, és a játékok is olyanok, hogy például egy Jason Pollock stílusú festményt hoznak létre, Salvador Dali, Mondrian, Chagall, Picasso típusú játékok és műhelyek vannak.
Miért tartották fontosnak, hogy a neveléskor a művészetet helyezzék előtérbe?
A művészet az a legkisebb kortól hatással van az gyermek érzelmi fejlődésére. Nem lehet mindent logikusan befogadni, hanem van, ami túl van az érzékszerveken, és túl van a katonás oktatáson, tehát hogy ez egy más világ. És az evangélikus egyháznak szimpatikusak voltak mindig is a művészetek. Nagyon sok koncert és kiállítás van gyülekezetünkben. Kodály kórus évente jön hozzánk, zenei foglalkozások is vannak nálunk az óvodában, tehát mi ebben az irányban mozdultunk el. Például meg kellett fessék, hogyan látják önmagukat, és nagyon érdekes alkotások születtek, megtekinthető most is, hogy látja önmagát a gyermek, hogy látja az óvonénéjét, hogy látja a dadusát, és egy 3-4 éves gyerek is fantasztikus dolgokat tud létrehozni.
A festékcsöp elnevezést Búzási Andrea képzőművész találta ki, illetve építette fel a különböző kis foglalkozásokat erre a nyílt napra.
Különböző látványos, izgalmas, egy órán belül megvalósítható technikákon keresztül örömködünk a színeken, a formákon, és mindig helyet kerítek annak, hogy igényes, irodalmi gondolat ébresztő vagy inspiráció nyissa meg a foglalkozást, mindig szép gyerekverseket hozok, vagy mesét, amivel egy kicsit el tudunk indulni. Nem azt szeretném, hogy képzőművészekké váljanak. De én azt gondolom, hogy se orvos, se ügyvéd nem lehet igazán komoly szakember az, aki mondjuk nem érti a verset, vagy nem csodálkozik rá arra, ahogyan a fény átsüt a leveleken. Itt inkább egyfajta érzékenység, a szépre való fogékonyság, látásmódra való iránymutatás vagy érzékenyítés történik.
Hallottam Picasso Chagall nevét is itt, ez hogy kerül ide ilyen kicsik körébe?
Hát ez igazából egy poém volt, és a felnőttek fele egyfajta kikacsintás, kiszólás humorosan, egyfajta művészet népszerűsítő kis ötlet, mondjuk úgy, nyilván a gyerekeket közel nem érdekli, hogy én most elpoénkodtam Picassónak, meg Mirónak, meg mindenkinek a nevét, és műhelyneveket alkottam, fabrikáltam a művészek neveiből Picolasso, meg Miróka, meg Kuszamanó, meg ilyen neveket találtam ki a műhelyeknek, de nyilván ez a felnőtteknek szól. Ezekben a Fantázia nevű műhelyekben az ismert művész stílusa mentén készülnek az alkotások. A gyerekek öntudatlanul is egyébként Paul Klee-nek, Chagallnak, Mirónak vagy Kuszamának fogják a stílusát létrehozni, anélkül, hogy tudnák, hát hiszen mi nem fárasztjuk őket ezzel. Nagyon minimális a beavatkozásom abba, hogy ezek a munkák abban az adott stílusban jönnek létre, inkább a technika, ahogy kitaláltam, hozza magával, hogy végül az jön ki. Tehát, hogy mi nem nyúlunk bele a gyerek munkájába, nem igazgatjuk, hogy ott ez még nem hasonlít Chagallra, és légy szíves, oda tegyél valamit, hanem eleve úgy találtam ki a műhelyt, hogy a gyerek, ha írkafirkál is, de végig csinálja azokat a fázisokat, egyszerűen kijön egy miróra vagy ságára emlékeztető alkotás.
Hogy lesz ebből gyümölcs később az évek során?
Elmondom nekik, ha nagyon varázslatosan, hogy miből keverjük a narancssárgát vagy a zöldet, az óvisaim már fújják, de nagyon izgalmas szemléltető eszközökön, technikákon keresztül tanuljuk meg. Szóval ez nem arról szól, hogy aztán, ha nem zúgod, akkor itt baj van. És az se zavar, ha 20 év múlva se tudja. Majd újra tanulja egy ilyen gyerekfesztiválon a saját gyerekével.
Mindhárom gyermeke az evangélikus óvodába járt. Ezek a művészeti foglalkozások hogyan segítették a gyermeket, hogyan segítik a gyermeket, hiszen mind a mai napig a legkisebbik ide jár. Mihálka Melinda Nagyváradról.
A művészeti foglalkozások az óvoda mindennapjaihoz tartoznak, és úgy látom, és főleg most a legkisebbe, hogy nyugalmat, szeretetet, érzelmi biztonságot ad nekik az óvoda, a foglalkozások is. A mindennapokban teljesen másképp viselkednek a nagyok is, egy olyan önbizalommal léptek ki az óvoda kapuján, amivel hát ugye minden nap visszajárunk, ez egy kicsit erősíti is őket, még mindig.
A szemléletük változott-e? Az, ahogyan nézik a világot, amiket észrevesznek?
A legkisebb gyermekem, 3 éves, ő jár az óvodába, és ezek a művészeti foglalkozások ugye az érzelmi intelligenciát fejleszti, sok türelmet is tanulnak tulajdonképpen, megtanultak a színekkel, a formákkal, az alakokkal, bármivel válni, otthon is olyan ügyesen tud leülni és alkotni, hogy teljesen magától talál ki dolgokat, de hát ugye ez a gyerekeknek a dolga.
Nagykorú lett a Magyar Kanizsai Gyermekfesztivál. A délvidéki település április 24-én tartotta meg a helybeli Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában a 18. tehetségkutató rendezvényét. A vetélkedőn a Tiszamente településének diákjai vettek részt, és érkeztek vendégek Szerbia más vidékeiről, illetve Magyarországról is. Németh Ernő riportjában elsőként Szepesi Zoltán iskolaigazgatót halljuk.
A Gyerekfesztivál a Jován Jovánovics Zmáj általános iskolának az egyik legnagyobb programja. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az idén a 18. alkalommal tudjuk megszervezni. Ez a rendezvény arról szól, hogy a tanulók bemutathassák a képességeiket, a tudásukat. Az idejében összesen 115 színpadi produkció lesz, illetve 185 képzőművészeti produkció került be a pályázati anyagba. A délutáni program pedig a színpadi produkciónak a megtekintéséből fog áll. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez egy egyedi rendezvény, ez csak a mi iskolánkra jellemző. Folyamatosan gyűjtjük a tapasztalatokat, arról beszélgetünk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, ami újítást még be lehet hozni. És hát nyilván nagyon fontos a kapcsolattartás is a részvevő iskolákkal, hiszen nagyon fontos partneri kapcsolatok épülnek ki itt az iskolák között, és nagyon bízunk abban, hogy a gyerekek között is.
Jaksi Andrea vagyok, a szervezőbizottság egyik tagja. Ezt a fesztivál 18 évvel ezelőtt a Diákparlament akkori elnöke, Kriska Oliver, 8. osztályos tanuló álmodta meg. Azzal a céllal, ugye a magyar médiában akkor kezdtek a tehetségkutató műsorok forogni, és ezen az ötleten fölbúzdulva gondolt, hogy akár itt nálunk is megrendezhetnénk ilyen eseményt.
Úgy tudom, hogy 18 versenyszámban lehet vetélkedni.
Igen, rengeteg kategóriánk van, pontosan azért, hogy mindenki meg tudja mutatni azt, hogy mi az, amiben kimagasló vagy kitűnő.
Felsorolnánk néhányat?
Hangszeres zene, néptánc, ének, modern tánc, szavalás, mesemondás, ezen kívül irodalmi pályázatokat is hirdettünk. Az idei gyerekfesztivál témája a Figyellek, látlak.
És melyik a legnépszerűbb kategória?
A modern tánc, ezen kívül a szavalás.
18 éves, tehát nagykorú ez a fesztivál, hogyan képzelik el a felnőtt kort?
Mindenképpen szeretnénk folytatni, ugyanis a gyerekeink és a testvérvárosaink iskoláinak gyerekei is igényt mutatnak erre a részvételre ezen az eseményen, úgyhogy a továbbiakban is szeretnénk hasonlóan folytatni ezt a hagyományt.
Méres Letíciana úrral vagyok, és Felső Zsolcára érkeztem.
Hanyadszor vagy itt Magyar Kanizsán?
Másodjára érkeztünk. Énekelni fogunk csoportosan.
Az előző években milyen sikereket értetek el?
Mosodabaújzemplén vármegyében van ilyen több kisebb verseny, amiket szerveztek. Ott volt már aranyminősítésünk is, meg ezüst is.
Mire számítasz itt?
Szeretném szeretnénk aranyat kapni nyilván, de örülünk, hogy itt lehetünk.
Mondtad, hogy már másodjára vagy itt. Vannak esetleg ismerősök, barátok itt Magyar Kanizsán?
Igen, vannak tavalyról. A kislány, akivel nél voltunk tavaly, azzal is jóba vagyok, beszéltünk is már, hoztunk ajándékot is.
Mi tetszik itt ezen a településen?
Nagyon családias a környezet. Mindenki nagyon kedves és befogadó. Bárhol voltam, eddig mindig kedvesen bántak velünk.
Kutnyák Márion Ferenc vagyok, Kédakustány község polgármestere.
A gyermekfesztivált kihasználva esetleg a két település között sikerül-e a kapcsolatokat kibővíteni?
A 2019-es évek óta többször járunk ide, nagyon szeretünk Magyar Kanizsára visszatérni. Nagyon jó ember és munkakapcsolatok is alakultak ki, nem csak iskolán belül, hanem turisztikai és oktatási szempontból is igen, szeretnénk mélyíteni a kapcsolatokat most már évek óta.
Magyarországról jönnek-e ide esetleg turisták?
Általunk biztosan, akár diákcsoportokat is, akár nyugdíjas